Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar püspökök szokásos lelki gyakorlatát a Leányfalusi Szent Gellért lelki gyakorlatos házban tartották meg hétfőtől péntekig. A szokásoknak megfelelően a lelki gyakorlaton az anyaországi főpásztorok mellett a határon túli magyar püspökök is részt vettek, ott volt Ternyek Csaba egriesek is. Az idei lelki gyakorlatot Juhász Ferenc plébános vezette. A püspökök ezen alkalommal is imádkoztak Jézus Krisztushoz a békért Európában és a világban. Egyúttal hívják keresztény testvéreiket és minden jó akaratú embert, hogy együtt kérjék Szűz Mária, a béke királynője közbejárását az egyetértés és a békesség ajándékáért. Krisztus királysága nem politikai királyság, így nem jelent veszélyt a fennálló hatalmakra, ezért követőinek szolgálata sem kaphat soha politikai színezetet, azért félnek tőle ezek a hatalmasságok, mert ő az igazság. Fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a bazilikában, ahol 4 lektort avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Jézus igazsága, Isten igazsága, aki annyira szereti az embert, hogy emberré lesz ő maga is, vállalja a mi életünket, annak minden küzdelmét, megaláztatását, a kivégzést, a halált, fogalmazott a főpásztor. Isten igazsága, a szeretet igazsága, szögezte le Ternyák érsek. A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon, a kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta a családokért felelős államtitkár Budapesten a Babamama Expón. Kondzs Zsófia úgy fogalmazott, a kormány 3 fő területre összpontosít, a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy 2 lépcsőben, jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő 3 évben a minimálbér 9-13 és 14%-kal növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7%-kal emelkedik, így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a reálkeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyezte, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a 3 éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van, a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Azon munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4 millió 700.000 munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályadíjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnere közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt ilyen csapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légi riadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia egy televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vladimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 6 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 196 éve, 1828. november 19-én hunyt el Franz Schubert, Liszt szerint a valaha élt legköltőibb zenész. A mai alkalommal a zeneszerző három jelentős szimfóniáját ismerhetik meg. A már 7-8 éves korától komponáló Schubert életében meghatározó szerepet játszott, hogy 11 évesen felvételt nyert a bécsi udvari kápolna kórusába, s emellett a város egyik legjobb iskolájába, a császári és királyi városi konviktusba, ahol 5 évig tanult. Ebben a kiváló oktatást biztosító intézményben a zenének is fontos szerep jutott. Az iskola elsőrangú zenekarában Schubert hegedűsként már korán megismerkedhetett Haydn, Mozart és a fiatal Beethoven szimfonikus zenéjével. Minden Schubertről szóló könyv hangsúlyozza, hogy a komponista első 6 szimfóniája milyen sok szállal kötődik a bécsi klasszika nagymestereinek stílusához, s hogy ezzel együtt már a legelső darabban megszólal az ekkor még csak 16 éves szerző egyéni hangja is. Schubert ugyanazt a nyelvet beszélte, méghozzá nagyon meggyőzően, mint ők, de annyira mást mondott ezen a nyelven, hogy ez a 6 mű mégis a fiatal zeneszerzőre és csak is rá jellemző, írja egyik méltatója. Az 1816 áprilisában 19 évesen befejezett 4. szimfónia saját kezű partitúrájába Schubert csak később írta be a tragikus melléknevet. Ez a melléknév meglehetősen félrevezető, míg a mű kétségtelenül komolyabb, helyenként szenvedélyesebb hangvételű, mint elődei, tragikusnak mégsem nevezhető. Ez a szenvedély nem Beethoven 5. szimfóniáját, hanem sokkal inkább az 1770-es évek első felének viharos irodalmi és zenei áramlatát, a Sturm und Drangot, Joseph Haydnnak és kortársainak ekkor keletkezett szimfóniáját idézi fel, rögtön a nyitótétel gyors főtémájában. A tétel lassú bevezetése egyeseknek Mozart híres disszonáncen vonós négyesének első ütemeit, másoknak Haydn teremtés című oratóriuma szintén C-mollban, egészen hasonlóan induló zenekari bevezetőjét juttatja eszébe. A gyors főtéma hevességével dallamos, lírai, dur melléktéma kontrasztál, s a visszatérésben a melléktéma után a zene már a tétel végéig durban marad. A harmadik tétel rendhagyó módon nem a C-moll alaphangnemben, hanem ez durban áll. Schubert ugyan menüetnek nevezi, de Allegro vivace tempójánál és karakterénél fogva már-már scherzo, amely rögtön a kezdetén a háromnegyedet kétnegyeddi alakító hangsúlyozásával lepi meg a hallgatót. Itt a hangulati váltást a finom népies hangvételű dallamos középrész hozza. Szonátaformájú, nagy lélegzetű, jelentős tétel a finálé, tág teretbe járó merész harmóniai terve, építkezés módja és zenei anyaga is egyértelműen a születőben lévő romantika jegyeit hordozza magán. Az egyetlen gesztusból kibontott fő téma a lendületes átvezető rész, melynek zakatolása a dur melléktéma alatt is folytatódik, s a diadalmas, szinte hősi hangvételű záró téma egymás utánja a későbbi Schubert szimfóniákat vetíti előre. A visszatérés, mintha csak a mű melléknevét cáfolná, már a kezdetétől C-durban szólal meg. Hallgassuk most meg Schubert 4. C-moll tragikus szimfóniájának 4. tételét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Vásári Tamás vezényletével. Elhangzott Schubert negyedik c-moll tragikus szimfóniájának negyedik tétele a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Vásári Tamás vezényletével. Schubert két szimfóniát is írt B-durban, a második és ötödik sorszámúakat. Utóbbi a szerző legnépszerűbb ifjúkori szimfóniája. Egy bécsi műkedvelő zenekar számára keletkezett 1816 őszén, melynek tagjaként feltehetőleg maga Schubert is muzsikált a szűk körű bemutatón. Vélhetően az együttes adottságaival függött össze a zenekari apparátus kicsiny volta, a vonósokhoz csupán 7 fúvós hangszer társul. A romantika irányába mutató alapvető stílusfordulat jóval előbb ment végbe Schubert dalteremtésében, mint nagyszabású hangszeres műveiben, így az ötödik szimfónia még a klasszikus rendet és arányosságot képviselő, kifejezésmódjában koncentrált alkotás. Elsősorban Mozart hangszeres zenéje nyújtott mintát a fiatal szerző számára, ám a mozarti derű és dráma hangját Joseph Haydnra visszakacsintó játékosság váltja föl a fináléban. Egyéni leleményben is bővelkedik a zenei folyamat, ideértve a Schubertre oly jellemző dur-moll játékot, mint fény ágy kettősséget hangnemben, valamint harmóniában, dallamban. Most az ötödik B-dur szimfónia második tételét halljuk a Capella Savaria előadásában.
Thank you.
elhangzott Schubert 5. B-dur szimfóniájának 2. tétele a Capella Savaria zenekar előadásában. A klasszikus zenekari repertoár kevés darabját övezi annyi rejtély, mint Schubert H-moll szimfóniáját. Gondunk akad mindjárt a sorszámozással is. Jól lehet, a művet többnyire 8. szokás emlegetni, voltaképpen korábban keletkezett, mint a hagyományosan 7. számozott nagy C-dur szimfónia. De problematikus a befejezetlen jelző is, hiszen az elmúlt 1,5 század során sokan úgy vélték, hogy Schubertnek valójában nem is igazán állt szándékában további tételekkel egészíteni ki a kompozíciót, miután felismerte, hogy a 2 tételben már mindent elmondott, amit akart. Az utóbbi elmélet hívei arra szoktak hivatkozni, hogy a zeneszerző maga kínálta fel a kompozíciót előadásra egy gráci zenei egyesületnek, csak hogy az ezt igazoló dokumentum értelmezése vitatott, s valójában nem nyújt egyértelmű tájékoztatást Schubert szándékairól. Annyi minden esetre bizonyos, hogy a zeneszerző hozzákezdett egy 3. tételhez is, amelynek szkercóját egészében felvázolt a zongora letét formájában, sőt a trió szakasz első ütemei is ránk maradtak. E szkercó 1822-ben megkezdett hangszerelése azonban az első néhány ütem után félbeszakad, hogy Schubert valamilyen feloldhatatlan problémát érzékelte a felvázolt részletben, vagy csupán más kompozíciós terveinek szorításában mondott le a szimfónia teljesség komponálásáról. Azzal kapcsolatban puszta találgatásokra vagyunk utalva. E találgatások legcsábítóbbika mellett Brian Newbold érvelt igen hevesen. Meggyőződése szerint a Rosamund kísérőzene nevezetes közjátéka, amely ugyancsak H-moll hangnemű, ráadásul zenekarának hangszer összeállítása is azonos a szimfóniában használtéval, eredetileg a befejezetlen finália lehetett. A szimfóniát tehát Schubert voltaképpen befejezte, csak hogy a maga egészében elvetendőnek ítélte, s így egyik tételét átmentette egy készülő másik művébe. Akárhogyan is történt a dolog, a mű létezése hamarosan feledésbe merült, s a 2 befejezett tétel tartalmazó kéziratra csupán 1865-ben bukkant rá Johann von Herbeck, a komponista egykori barátja Anselm Hüttenbrenner házában. Az év decemberében Herbeck be is mutatta a 2 fellel tételt Bécsben, zárótételként Schubert 3. szimfóniájának fináliát illeszve melléjük. Mai fülünk számára az eféle életigenlő befejezés nagyon kevéssé illik az első 2 tétel karakteréhez. Az első ütemekben a mély vonósokon megszólaló melankolikus kérdésre ideiglenes választ ugyan adhat az oboe és a klarinét, a vonósok zizegése felett megszólaló témája, vagy az elsőnél sokkal a kiegyensúlyozottabb lassú tétel nyugodt vonulása, a Schubert korai szimfóniáira jellemző, örömteli feloldást hozó finálé azonban mindeme fájdalmas tétovaság után legfeljebb álmegoldásnak tűnhet. Hallgassuk most meg a befejezetlen szimfónia 2. lassú tételét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Thank you. Elhangzott Schubert 8. befejezetlen szimfóniájának lassú tétele a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Csengetnek a plébánia ajtaján. Ki lehet az ilyenkor? Fordul meg a plébános fejében. Szombat délelőtt ki jöhet, és mit akar? Láthatná, hogy ki van írva, nincs ügyfélfogadás, sürgős esetben pedig telefonáljon. Éppen csak átsuhant rajta ez a kósza gondolat, már is feltápászkodott az íróasztala mögül, valamit felölt magára, hogy papnak lássék, és kikulcsolja a bejáratot. Asszony áll az ajtóban, karján gyerek, és enni kér. Jöjjenek beljebb, várjanak itt, kérem, rögtön megnézem, találok-e valamit, valami gyereknek valót a hűtőszekrényben. Ha nem találna, szól utána az anya, jó lesz néhány forint is. Egy kis nápolyi kex édesség és sütemény, egy-két könnyebb konzerv, kenyér, kifli vaj mindig van egy plébánián. Akad most is. Reklámszatyrot keres, az is van, és találomra belepakol ezt is, azt is, amiről úgy gondolja, a gyerek megeszi. Furcsa, hogy ekkora gyereket még ölben hord az anyja, gondolja magában a plébános, de úgy van vele, hogy mindenkinek lehet eltérő szokása. A gyerek idegenül néz a felé nyújtott csomagra. Nem szokott hozzá, valószínűleg gondolja a plébános, hogy valamit adnak neki. Az asszony leteszi a gyereket, az megáll saját lábán, és közben egyik kezével beletúr a csomagba. Az asszony le nem veszi szemét a papról. Nagy szakértelemmel tapogatja körbe, és fogdossa meg ujjával a kapott ennivalót. Szemén látszik, hogy tapintásra felismeri, de közben el nem ereszti tekintetével a papot. Nehogy az, miközben ő a zacskóban letekint, az bezárja előttük az ajtót. Aztán visszatér a pénzre. Nem lenne egy pár forintja, hogy a gyereknek, de a pap már mondja is a megtanult szöveget, nem, sajnos nincsen. Ezt tudom adni, ha éhesek. Ugyan adjon már egy pár forintot, tartja fogva az asszony a papot. Láthatja, hogy a gyereknek tejre van szüksége. Hozok tejet mindjárt. Miért nem mondta, hogy az is kell, válaszolta a pap, és már mozdult volna, hogy elinduljon újfent a spájzba, de érezte, hogy az asszony nyomul utána. Meggondolta magát. Nem ad tejet nekik, hiszen azután meg mást kérnek, és ez így folytatódik mindaddig, amíg pénzt nem ad. Kituszkolja őket a kapun kívülre, sajnálja a gyereket, aki kint marad az utcán ezzel az asszonnyal, majd bezárja a kaput. Nehogy azt higgye a kedves hallgató, hogy ezzel lezárul az ügy. Dehogy zárul. Amíg visszaballag a plébános a szobájába, és ismét leül az íróasztala mellé, hogy folytassa, amit az imént itt hagyott, azt már nem tudja folytatni. Mint egy felvillanó reklám, vagy amikor a film közben bejátszanak egy fájdalom elleni kenőcs hirdetést, úgy jön elő újra és újra a kép az asszonnyal és a gyerekkel. Mit csináljon? Jól tette, hogy nem adott nekik még valamit? Esetleg tényleg egy pár forintot? Hiszen gyerekkel volt az asszony. Jól ítélte-e meg a helyzetet? És arra gondol, hogy Szent Márton nap és Szent Erzsébet után éppen ma, amikor gyűjtés van a templomokban, a szegényeknek, a karitás számára. Sokáig rágódott a dolgon. E körül forgolódott minden gondolata. ha a kéregetőtől tesszük függővé, hogy adunk-e neki valamit, vagy becsukjuk előtte az ajtót, akkor hogyan számolunk el a lelkiismeretünkkel? Hiszen semmit sem tudunk jobban, mint azt, éheztem és ennem adtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok, úton voltam és befogadtatok. Nem lehetséges, hogy most éppen az Úr előtt csuktam be az ajtót? Vagy ha most nem is, akkor a következő koldus, aki tényleg rászorul arra, amit kér, nem maga az Úr lesz? Megeshet, hogy amiatt nem adok neki, mert már az imént is adtam egyiküknek, és ne terjedjen a híre, hogy itt lehet ezt is, azt is kapni. A plébános érezte, hogy feszülnek benne ezek a gondolatok. Aztán megcsörrent a telefon. Kollégája hívta, hogy valamit megbeszéljenek a következő héttel kapcsolatos tennivalóról. Amíg beszéltek, is végig ott volt benne a kínos érzés, hogy egy gyerekkel elküldött egy anyát. Ezekben a napokban történt az is, hogy egy kisgyerek nyitott hátgerinccel született, és sok százmillió forintba került a kezelése, és a szülők gyűjteni kezdték a pénzt a műtétre, és bár hihetetlen, de összejött, és ő most néhány forintot nem adott ennek a gyereknek. Lassan dél lett, ebédidő. Már éppen indult a konyha felé, hogy megnézze, mit főzött a szakácsnő, amikor ismét megszólalt a csengő. Téblábolt egy keveset, de aztán úgy érezte, most jóvá teheti az előbbi bakit, vagy legalább lecsendesítheti lelkiismeretét azzal, hogy ad egy pár forintot. Ezen már nem újjon. Emiatt csak nem tódul ide az egész koldús népség, gondolta. Kihúzta a fiókot, megkereste a pénztárcát, kivett egy ezrest, és elindult vele a kapu irányába. Bal kezében a pénzt, jobb kezével elfordította a kapukulcsot, csak résnyire nyitotta ki a bejáratot, amekkorán keresztül kinyújthatta a pénzt az asszonynak, ha ő jött vissza. A bejárati kapu résén a káplán vigyorgott be. Elnézést kért, mert úgy ment el az imént, hogy itthon hagyta a kapukulcsot. Köszi, hogy beengedsz, szólt oda könnyedén a plébánosnak.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és